Szeretném, hogyha megnéznénk egy részt a Bibliából. Ez a Sámuel második könyvében van benne. És ott pedig a hetedik fejezetet szeretném, hogyha felolvasnánk. 2 Sámuel, hetedik fejezet, első versre 29. versig. Mielőtt megnéznénk ezt a részt, én annyit szeretnék elmondani, hogy hogyha belegondolunk abba, akkor, vagyis én is belegondoltam abba, hogy általában olyanok vagyunk, hogy nem nagyon szeretünk szembesülni a hibáinkkal, a hiányosságainkkal, és azokkal a dolgokkal, amik ilyen rossz döntések voltak az életünkben. És hogyha ezekre a dolgokra gondolunk, akkor az van bennünk, hogy ezek nem olyan dolgok, amiket úgy szívesen elmondok másoknak, hogy képzeld, ez a hiányosságom, képzeld, ilyen rossz döntést hoztam múltkor, hanem ezeket a dolgokat szeretjük úgy kerülni. Szeretjük elfedni, vagy nem beszélni erről. És igazából inkább a jó, a pozitív dolgokat, ezeket a történéseket szeretjük elmondani másoknak, szerettünk ezekbe élni, ezekben a dolgokban lenni úgy minden nap. És az is benne van, én úgy gondolom, az életünkben, hogy azt se szeretjük, hogyha valamit eltervezünk, vagy valamit elgondolunk, hogy örülnénk, hogy ez így történne, vagy ez így valósulna meg, akkor azt se szeretjük, hogyha az nem úgy történik, és valami közbe jön, vagy valaki áthúzza a számításainkat, és szerintem elég sokunk számára ez elég ilyen frusztráló, vagy zavaró is lehet, sőt, valamikor hát elég ingerültek is tudunk lenni az ilyen helyzetekben, és szeretném, hogyha azt megnéznénk, hogy Dávid hogy reagált az ilyen helyzetekre? Ugyanis Dávid életében is, Dávid királynak az életében is volt olyan dolog, amikor ő eltervezett valamit. Ő elgondolta, hogy ő ezt szeretné megvalósítani, és hát igazából ő volt a király, minden joga megvolt hozzá, hogy amit ő eltervezett, amit ő kigondolt, és jónak talált, Isten szerint is jónak talált, azt ő megvalósítsa az életében, és szeretném, hogyha megnéznénk ebben a történetben azt, hogy mi történt, amikor Isten azt mondta, hogy ez ne így legyen. És én nem így terveztem. És hogy reagált erre Dávid? És így kicsit gondolkodnánk erről. Ugye szeretném, hogyha felolvasnánk a Sámuelnek a második könyvéből, hetedik fejezetet, gyakorlatilag ez az egész hetedik fejezet, az első verstől a 29. versig, és ezt én fogom felolvasni hangosan. Amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam. Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért mondd meg szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a junyáj mellől, hogy fejedelmel egy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet, olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdra teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszél Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az ember tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram, a te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te olyan nagy, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped Izrael, amelyért elment Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneiket a nép elől, amelyeket kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet Izraelt, hogy örökké a te néped legyen, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted. Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják seregek, Ura, Izraelnek az Istene, szolgádnak Dávidnak a háza pedig szilárd lesz Istened előtt. Szilárd lesz színed előtt. Te, ó seregek, Ura, Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak, megépítem házadat. Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót, áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted azt, Uram, ó Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Amikor megnéztem ezt a részt, hogy végigolvastam ezt a részt, akkor azon gondolkoztam el, hogy milyen volt Dávidnak a reakciója. Dávidnak volt egy terve, hogy ő szeretne házat építeni, egy olyan hatalmas templomot építeni Istennek, ami talán egy picit vissza tudja adni Istennek a hatalmasságát, Istennek a dicsőségét, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó terv. És úgy gondolom, hogy Dávid is jótnak lát, és Nátán proféta is mondta, hogy tedd azt, amit elterveztél. Viszont Isten azt mondta, Istennek az volt a terve, hogy majd Dávidnak a fia fogja megépíteni, és nem Dávid fogja megépíteni ezt a templomot. És az első meglepő dolog az volt a számomra, hogy Dávid nem háborodott fel ezen. Nem kezdett el idegeskedni, nem kezdett el feszült lenni, hogy miért nem építheti meg azt a házat. Hát Istennek akar jót, Istennek akar dicsőséget szerezni. Miért nem teheti meg? És hogyha belegondolunk, sokszor így vagyunk vele, hogyha valamit mond Isten, hogy hát ezt ne itted, hanem inkább így. Mert ez jobb lesz neked. És azért néha felháborodunk rajta, hogy de miért nem tehetem meg ezt? Miért nem csinálhatom így? Pedig én jót akarok vele, pedig szerintem ez jobb lenne a számomra. De Dávid úgy állt hozzá, hogy erült. Mert látta azt, hogy lehet, hogy nem ő építi meg, de Isten meg akarja áldani az ő házát, az ő életét, az ő fiát, és előre szeretné vinni a fiának az életét is. A másik, ami nagyon bátorító volt, vagy bátorító ebből a részből az, hogy Dávid Istennek az ígéreteit, Istennek a kegyelmét ragadta meg belőle. És sokszor szerintem mi is hajlamosak vagyunk rá, én magamon észrevettem, hogy hajlamos vagyok rá, hogyha történik az életemben mondjuk egy nap, vagy egy területen mondjuk egy 8, 9 vagy 10 pozitív dolog, meg egy vagy kettő negatív dolog, akkor nagyon sokszor az egy-két negatív dolgot úgy fel tudom emelni, meg ki tudom emelni, meg fel tudom nagyítani, hogy azok vannak rám hatással. Például mondok egy példát, a munkahelyemen nagyon sok pozitív dolog van, nagyon sok mindent meg tudok beszélni a főnökömmel, szeretem a munkámat, hogy aki nem tudja, programozóként dolgozom, nagyon élvezem ezt a munkát, és elég rugalmas a munkaidő, jók a munkatársak is, izgalmas munkáink is vannak, elég változatosak. Sorolhatnék még pár dolgot, de igazából néha vannak olyan dolgok, akár a főnökömmel, vagy akár a munkatársakkal, vagy akár a munkával kapcsolatban, amire nem számítok, vagy ilyen hirtelen közben jönnek, és néha úgy tudok gondolkozni, hogy mennyi probléma van, mennyi gond van, és mennyi rossz dolog történik, de hogyha valójában belegondolok, akkor azt veszem észre, hogy nem, ez csak egy-két negatív dolog, egy-két olyan dolog, amire én nem számítottam, vagy amit egyszerűen lehetne kezelni, de annyira kiemelem őket. És jó volt azt látni ebből a reakció, Dávidnak a reakciájából, meg az imádságából, hogy nem az egy dolgot ragadta meg, hogy nem építesz templomot, hanem azt ragadta meg, hogy milyen kegyelmes Isten, hogy szólt hozzá, hogy bátorította őt, hogy elmondta az ígéreteit a Dávidnak az életére és a leszármazottai életére is. És az is jó volt, hogy Dávid hálás volt az Úrnak. Hálás volt azokért a dolgokért, amiket kapott az életében eddig, azokért az áldásokért, azért hogy Isten milyen hatalmas dolgot tett az életében, hogy ott volt, ő volt a legkisebb gyerek a családjában, ott volt kint, és ő legeltette a nyájat, és Isten annyira felemelte, hogy Saulnak a hadseregének a parancsnoka lett, utána pedig ő lett a király. És gyakorlatilag ezért nagyon-nagyon hálás volt Dávid, és látta azt is, hogy és azért is hálás volt azokért az ígéretekért, amit Isten a jövőjére adott, amit az ő életére adott, illetve azt is, amit az ő gyerekeinek is, és a távolabbi, vagy további leszármazottainak az életére adott Isten. És Dávid ezt egy óriási kiváltságnak tekintette, hogy ilyen kegyelmes hozzá Isten, hogy ilyen hatalmas dolgot tervezett Isten az ő életében. És ez egy olyan áldás volt ő számára, amit már látott, hogy mit tett az életében Isten, és azt is látta, hogy azt is elhitte, hogy Isten ezeket tényleg meg fogja valósítani, és meg fogja tenni, amit ígért neki. És azt is tudta, hogy ezeket ő nem érdemli meg. Nem érdemelte meg azt, hogy amit Isten tett vele, mert neki ilyen szempontból fizikailag persze beletette Dávid is saját magát, de Istennek köszönhette az elhívását, Istennek köszönhette amit tőle kapott. És nagyon hálás volt, és nagyon nagy kiváltságnak tekintette ez Dávid. És azon gondolkoztam el, hogy miért lehetett ez Dávidban? Miért lehetett ez Dávidnak a szívében, Dávidnak a gondolataiban? Miért lehettek ezek benne? Miért nem a negatív dolgokat emelte ki? Miért nem panaszkodott? Mert megtehette volna. Persze, emberleg így gondoljuk, hogy megtehette volna, de Isten szempontjából, hogyha nézzük, akkor azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet kapott, mint amit ő eltervezett. Az egyik az, hogy én úgy látom, hogy Dávid tudta azt, hogy minden, amilyen van, és amit kapott, az Istentől kapta. És ezzel a hozzáállással, ezzel a gondolkodással állt Istenhez, hogy Istennek a Isten kegyelme, Isten ajándék az, amit a holt most tart, és ez nem a saját erejéből, nem a saját eszéből, nem a saját gondolataiból van az a helyzet, hogy ő most a király, hanem ez egyedül Istennek a kegyelme, és Istennek az ajándéka. Isten készítette fel őt, Isten hívta előt, és Isten adta meg neki azt a kegyelmet, és azt a felhatalmazást, hogy ő legyen Izraelnek a királya. A másik dolog, amit tudott Dávid, az volt, hogy tudta azt, hogy Isten mindig a legjobbat tervezi az ő számára, és hogy mindig Isten a legjobbat akarja neki. És ebben én úgy gondolom, hogy Dávidnak egy nagyon szilárd meggyőződése volt, és ez nem csak a pozitív helyzetekben, nem csak az áldások között, nem csak a győzelmek között volt benne, hanem akkor is, amikor nehéz helyzetbe került. És van egy történet Dáviddal kapcsolatban, amit szeretném, hogyha megnéznénk, ez a Krónikáknak az első könyvében van benne. A Krónikák első könyvének a 21. fejezetében. És itt szeretném, hogy nézzük meg a 21. fejezet első versét, és utána ugrunk a 7. verstől a 13. versig, tehát Krónikák első fejezet, vagy első könyv, 21. fejezet első vers, és utána pedig 7-től 13-ig. A sátán Izrael ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. 7. verstől, de Isten rossznak látta ezt, és megverte Izraelt. Akkor ezt mondta Dávid az Istennek. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsáss meg szolgád bűnét, mert igen, esztelenül cselekedtem. Ekkor így szólt az úr Gáthoz, Dávid látnokához. Menj, és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr. Három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gát Dávidhoz, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, válasz. Három esztendeig tartó éhínség legyen, vagy dújjanak három hónapig támadóid, és érjen utol ellenséget fegyvere, vagy legyen három napon át az Úr fegyvere, a dögvész az országban, és pusztítson az Úr angyala Izrael egész területén. Most azért döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma, csak ember kezébe ne essem. Tehát ebből a történetből is láthatjuk azt, hogy Dávid eldöntötte, hogy megszemeltetje a népet, ez végig is vitte, és azt mondta Isten, hogy ez nem tőlem volt. És ennek lesz következménye a te életedben és Izraelnek az életében. És Dávid választhatott abban, hogy a három büntetés közül, vagy ennek a bűnének a következményeként, mi fog történni az országban. Az egyik az a három év éhínség, a másik az, hogy három hónapig ellenség támadja Izraelt, a harmadik pedig az, hogy három napig dögvész lesz az országban, tehát az Úr angyala fog pusztítani, és azt mondja Dávid, hogy inkább essem az Úr kezébe. Tehát annyira megbízott Istenben, és tudta azt, hogy Istentől még a bűnének a következménye. Istentől még azok a dolgok, amik hát negatív dolgok és csapások, az is Istentől a legjobb. És inkább azt mondja, hogy inkább essem Istennek a kezébe, mint hogy emberek kezébe essem. És azért volt ez Dávidban, mert tudta azt, hogy Isten szereti őt, Isten ismeri őt. És hogy belegondoltok abba, vagy belegondolunk abba, hogyha valaki szeret minket, hogyha valaki ismeri az életünket, tudja azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mi a legjobb a számunkra, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, akkor lehet, hogy büntetést kapunk, és lehet, hogy megbüntet, vagy vannak következménye az életünkben, abban a kapcsolatban, vagy abban az élethelyzetben, de hogyha szeret minket, akkor még a büntetést is úgy fogjuk megkapni, hogy abban közben formálni akar. És abban közben közelebb akar vinni magához. És lehet, hogy ez egy negatív dolog, mert ez egy negatív dolog volt, hogy nem csak állatok, hanem emberek is meghaltak az országban. És ez úgy gondolom, hogy egyáltalán nem pozitív, de Dávid azt mondta, hogy akármilyen nehéz helyzetbe is kerül, akármilyen problémába vagy nehézségbe is kerül az élete, akkor is ő Isten kezébe szeretne kerülni. Most belegondolunk abba, hogy ott volt a másik lehetőség, hogy három hónapig háború lesz az országban. Hát az ellenség az nem azért támad, mert annyira szeret minket. Mert annyira jót akar nekünk, például az emberek, hanem azért, mert akár vagy utál, vagy azért, mert az ő önző érdekeit el akarja érni. És hogyha emberek kezébe esünk, akkor nem a szeretet, és nem a megjobbítás, vagy a helyreállítás az, ami az, amit akarnak. De hogyha Isten az, aki akar formálni minket, Isten az, aki előrébb akarja vinni az életünket, akkor tőle még a negatív dolgok is lehet, hogy csapások az életünkben, de ő azokat át tudja formálni. Persze van olyan eset, amikor embereken keresztül akar formálni Isten, és embereken keresztül akarja ezt megmutatni. Illetve, amit még felírtam, hogy mi lehetett Dávidban, az az, hogy Isten nem megfosztani akart egy jó dologtól, hanem ő azt akarta, hogy helyreálljon a Dávidnak teljesen az élet és a gondolkodása. És sokszor mi is azt gondoljuk, amikor azt mondja Isten egy dologra, hogy ebből ezt kicsit vissza kéne venned ebből. Vagy ezt a dolgot most le kellene raknod. Ez lehet nagyon sok minden, ami fontos a számunkra. Ez lehet akár egy kapcsolat, akár lehet a pénz, akár lehet a szakmai sikerek, akár lehet a társ kérdés, akár a gyerekvállás, tanulás, vagy bármilyen más dolog, ami önmagában úgy gondolom, hogy nem feltétlenül rossz dolog, vagy jó dolog, de Isten nem akarja azt, hogy, hogy ezek ő elé kerüljenek az életünkben. És lehet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy Isten meg akar fosztani minket valamitől, amikor azt mondja, hogy ezen változtatnod kellene, vagy lehet, hogy belenyúl az életünkbe, és kicsit úgy elveszi azt a területet. És fontos, hogy ezekben a helyzetekben is lássuk azt, hogy Isten nem elvenni akar tőlünk, hanem ő építeni akar. Ő azt akarja, hogy még jobban megismerjük őt, hogy még jobban meglássuk és megtudjuk róla, hogy ő milyen szerető Isten, hogy ő a legeslegjobbat akarja nekünk, és hogy benne mindig minden helyzetben megbízhatunk. És ezzel is növelni akarja a hitünket és a bizalmunkat felé. És vannak olyan helyzetek az életünkben, amik azért lényegesen nehezebb helyzetek, mint mondjuk egy rossz döntés, vagy akár egy kisebb nehézség. És vannak akár olyan krízis helyzetek, amivel nem tudunk sokszor mit kezdeni, amit nem biztos, hogy értünk, és ezek lehetnek akár egy munkának az elvesztése, akár egy haláleset a szűkebb vagy a tágabb családunkban, és sokszor nem biztos, hogy tényleg minden esetben értjük azt, hogy ez miért történt, vagy mi az oka ennek, vagy Istennek milyen célja van ezzel a mi életünkben, és lehet, hogy Isten ezeket a dolgokat majd később fogja megmutatni. De az is lehet, hogy valamit nem fogunk megérteni itt a földi életünkben. Viszont a lényeg az, hogy azt tudhatjuk, hogy Isten nem akar rosszat nekünk. Hanem tényleg a legjobbat akarja ezekben a helyzetekben, és a legeslegjobbat tervezi számunkra. És benne ezekben a helyzetekben is megbízhatunk. És fontos, hogy ne a bizalmatlanság és ne az eltávolodás legyen bennünk Isten felé, hanem az legyen bennünk, hogy Isten tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ő átéli azt a helyzetet, és tudja, hogy tud ebben még jobban megerősíteni, és hogy tud átvinni azon a helyzeten, akármennyire is negatívnak, vagy problémásnak, vagy leterhelőnek is tűnik. És az ilyen helyzetekben sokszor előjöhet bennünk az, hogy miért? Miért történt ez a dolog? És ennek kettő háttere lehet ennek a dolognak, hogy amikor ezt kérdezzük, hogy miért, az egyik az, hogy meg szeretnénk érteni jobban azt, hogy Istenem, ez ennek mi az oka az életemben, mi a célja, mit szeretnél ezzel nekem megmutatni. De lehet, hogy az is benne van az életünkben, és azért kérdezzük azt, hogy miért, mert az a valódi kérdésünk, hogy tehette ezt Isten. Hogy miért engedi meg ezt Isten az életemben? Nem foglalkozik velem? Miért gondolja, hogy ez közelebb fog vinni hozzá? És igazából, hogyha ilyen kérdéseket teszünk fel, akkor azt gondolom, hogy vagy nem ismertük még Isten teljesen, vagy eltértünk tőle, és lehet, hogy ott voltunk közel a vele való kapcsolatban. Lehet, hogy tényleg láttuk azt, hogy Isten a legjobbat akarja, de valamiért eltértünk tőle, és eltávolodtunk, és Isten azt akarja, hogy térjünk vissza hozzá. Azt akarja, hogy megismerjük őt még jobban, meglássuk azt, hogy ő ezekben a helyzetekben sem hagyott el minket, és ezekben a helyzetekben is azt akarja elmondani, hogy figyelj csak, még mindig ugyanolyan fontos vagy a számomra, mint eddig, és ott vagyok veled, és nem hagylak el téged. Tudom, hogy ezek nem olyan egyszerű helyzetek, és nem könnyű helyzetek, viszont fontos, hogy ezekben a helyzetekben is lássuk Istennek a szeretetét, Istennek a jelenlétét, és azt is, hogy tényleg Isten nem akar, hogy nem hagyott el minket, hanem ugyanolyan fontosak vagyunk az ő számára, és ugyanúgy megbízhatunk benne. És gondolkoztam azon még, hogy miből láthatjuk azt, hogy Isten legjobbat akarja nekünk, vagy miből láthatjuk még? És igazából abból, hogy Isten feláldozta az egyetlen fiát, Jézus Krisztus értünk. Azért áldozta fel az egyetlen fiát, hogy megmentsen minket. És Jézus Krisztusnak az áldozata, Jézus Krisztusnak a halála, a Jézus Krisztusnak a feltámadása az egyetlen megoldás a romlott és a bűnös életünkre. És csak ő egyedül tudja megbocsátani a bűneinket, a lázadásunkat Isten ellen, azt a lázadást, amivel azt mondjuk, hogy nekem nincsen szükségem Istenre, én meg tudom egyedül is oldani, majd én keresek valami megoldást az életemre. És minden olyan dolog, amivel azt mondjuk, hogy majd én megoldom, majd én keresek más segítséget, azzal lázadunk Isten ellen. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát igen, csak azoknak az embereknek van szükség az evangéliumra, Jézus Krisztusra, és csak azok lázadnak Isten ellen, akik még nem ismerik őt, akik nem találkozták vele. De ugyanúgy azoknak, akik ismerjük Jézus Krisztust. Akik lehet, hogy minden nap olvassuk a Bibliát, akik imádkozunk, akik beszélünk vele, és ő is szól hozzánk, mi is ugyanúgy tudunk belemenni bűnünkbe, és ugyanúgy tudunk lázadni. És fontos, hogy lássuk, hogy szükségünk van rá. Lássuk azt, hogy értünk is ugyanúgy meghalt Jézus Krisztus, és nekünk is szükségünk van rá, hogy visszatérjünk hozzá. Mert ő tud minket helyreállítani, ő tud minket helyreállítani a régi életünkből, helyreállítani a bűneinkből, és visszaállítani abba az irányba, amit eltervezett a számunkra, és ezen kívül ő tud megtartani ebben a kapcsolatban vele. És azt akarja, hogy valójában lássuk azt, hogy ő a legjobbat szeretné a számunkra, és benne megbízhatunk. Hogy teljesen rábízhatjuk az egész életünket. Ezt viszont nekünk kell eldöntenünk. És nekünk kell végiggondolnunk azt, hogy megtesszük-e. De azt is mondja a Biblia, hogy nincsen más lehetőségünk a bűneinkből, a lázadásunkból, a halálból való szabadulásra, csak egyedül Jézus Krisztuson keresztül. És ez a mi döntésünk, hogy elfogadjuk Jézus Krisztusnak az áldozatát, elfogadjuk ezt a felkínált lehetőséget, vagy visszautasítjuk. És ha megnézzük Dávidnak az életét, akkor láthatjuk azt, hogy számára nagyon fontos volt Isten. És mindig Istenbe bízott, annak ellenére, hogy voltak nehézségei, hogy voltak az életében rossz döntései, nem Istent hibáztatta. És tudta azt, hogy Isten mindig minden helyzetben a leges legjobbat akarja az ő számára. És beszéltünk most nehézségekről, beszéltünk problémákról, de Isten a pozitív dolgokban is, az előmenetelben, a változásokban, akár az újabb kihívásokban az életünkben is azt szeretné, hogy tényleg tudjunk benne bízni. Mert ezek is olyan dolgok, amiknél nem tudjuk azt, hogy mi vár ránk pontosan, hogyha valami változás történik az életünkben, hogyha valami új helyzetbe kerülünk. És Isten ekkor is azt akarja, hogy tényleg lássuk azt, hogy ott van velünk, és ő tud nekünk segíteni ezekben a helyzetekben. És egy nagyon bátorító ígéretet kapott Istentől Dávid, abban részben, amit olvastunk, ez a Sámuel második könyvének a 7. fejezetében van, 7. fejezet 16. vers, az így szól: így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. És ez persze akkor nem látta még Dávid így előre, vagy nem tapasztalta meg, de mi már látjuk utólag, hogy tényleg Dávidnak a háza és Dávid királyság örökre fennmaradt. Jézus Krisztuson keresztül. Mert Jézus Krisztus is tőle származott, és ő az egyetlen Isten, ő az egyetlen király, aki uralkodik az egész világ felett. És hogyha mi is rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra, hogyha mi is rábízzuk az életünket, akkor valójában egy örök életet kapunk, amit Isten ennek a jelenlétében tölthetünk. És szeretnék pár dolgot kérdezni tőletek, amit én szeretném, hogyha végiggondolnátok, hogy mennyire bíztok meg, vagy mennyire bízunk meg Istenben. Mennyire hisszük azt, hogy a leges legjobbat akarja a számunkra. És persze a hivatalos válasz mindenkitől az, hogy hát én teljesen megbízok benne. Vagy esetleg aki kicsit őszintébb szeretne lenni, hogy hát azért van egy-két dolog, ami van egy-két helyzet az életemben, van egy-két terület az életemben, ami kicsit nehezebb, de azért ott is próbálok teljesen megbízni az életünkben, az életemben, Istenben. De hogyha sokkal jobban belegondolunk, akkor lehet, hogy vannak olyan területek, amikre azt mondhatjuk, hogy hát ez nem istené. És itt változtatnom kellene. És ezen a területen sokkal jobban oda kéne szánnom magam Istennek. És most szeretném, hogyha azokra a területekre gondolnátok, vagy azokra az eseményekre, vagy történésekre az életetekben, ami a legnehezebb, vagy a legproblémásabb, vagy amiben azt látjátok, hogy a legnehezebb bízni Istenben, mert nem kilátástalanságot látok benne, vagy, vagy a kilátástalanság közeli állapotban vagytok. És hogyha tudjátok, hogy mik ezek, akkor, akkor fontos, hogy, hogy itt is meg tudjátok bízni Istenben. És Isten szeretné, hogyha komolyan végiggondolnátok ezeket a részeket is, és nem azért, mert Isten meg akarna szégyeníteni, hogy ó, hát nem tudsz bennem megbízni ebben a területben, hanem azt akarja, hogy egy kicsit úgy átláss, meg végiggondolt, hogy milyen a szívednek az állapota. Egyrészt, hogy ő is meg akarja mutatni neked, másrészt azt is akarja, hogy te is átlásd azt, hogy mennyire bízol meg Istenben. És hogy ezt a területet, ami felett neki is hatalma van, ezt is e felett neki is van, ez tud változtatni. És ebben a dologban is meg tud ő erősíteni. És tényleg Isten azt akarja, hogy megerősödjünk benne, és még jobban megismerjük őt, és még jobban megtapasztaljuk az ő hatalmát az életünkben, akár a nehézségekben, akár a krízis helyzetekben is, de akár azokban az új helyzetekben, amik lehet, hogy teljesen pozitívak a számunkra, és új kihívások és változások. De fontos, hogy mindig úgy álljunk hozzá, hogy tényleg Isten a legjobbat akarja nekünk, és benne mindig teljesen megbízhatunk.